Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy húsvét ünnepe közeledik. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy te csöndesítsd el a szívünket, hogy erre az ünnepre úgy érkezhessünk, hogy alázattal megragadunk téged, mint megváltónkat, üdvözítőnket, hogy alázattal reád bízzuk magunkat, mint királyunkra, feltámadt vezérünkre, és segítsél bennünket, hogy megújulhassunk a veled való kapcsolatunkban, hogy jobban szolgáljunk te néked, és jobban tudjuk hirdetni a te nevedet a gyülekezetben, a családunkban, a világi forgolódásunk rendjén. Hogy a te nevedre inkább dicsőséget hozzunk, és ne gyalázatot. Te látod a szíveinket, Urunk, hogy most is hogy jövünk ide a templomba, és egyáltalán hogy tartunk itt az ünnepbe. Te látod, hogy közel vagyunk-e hozzád, vagy nagyon is eltávolodtunk megint tőled. Látod, hogy mi foglalkoztat bennünket igazán, hogy mennyire foglalkoztatsz te bennünket, és amit te tettél annak idején, és aminek mi a haszonélvezői lehetünk. Kérünk téged arra, hogyha eltávolodtunk volna tőled, akkor vonjad vissza magadhoz a mi szívünket, életünket, hogy megújulhassunk. Kérünk arra, hogy ma esténket is használd erre, és munkálkodj a szíveinkbe, munkálkodj az életünkbe. Kérünk, hogy legyél itt velünk, ne hagyd minket magunkra, mert nem akarunk nélküled készülni ebbe az ünnepbe, és nem akarunk nélküled odaérkezni, és aztán majd nélküled tovább menni. Kérünk, hogy legyél velünk, maradj velünk, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy szeretetedből, nagy irgalmasságodból. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Lukács evangéliumából olvassuk a 22. részből. Lukács evangéliumának 22. részéből, a 7. verstől a 23. versig olvassuk. Tehát Lukács evangéliuma 22. részéből, a 7. verstől így olvassuk a 23. versig terjedő szakaszt. Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell öletni a húsvéti báránynak. És elküldé Pétert és Jánost, mondván, elmenvén készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondának néki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondanékik, ímé, mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, melybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja néked a mester, hol van a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig úgy találták, amint mondta nékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ő vele egyetembe, és mondta nékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míg len beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minek utána hálákat adott, monda, vegyétek ezt, és osszátok el magatok közt. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg len eljő az Isten országa. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegte, és ada nékik, mondván, ez az én testem, mely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorát, ezt mondván, e pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti éretetek kiontatik. De íme annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet elmegy, amint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdék egymás között kérdezni, vajon ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja cselekedni. Kedves testvéreim, itt a húsvét ünnepére készülődünk, és két ilyen előkészítő alkalmunk van nagy péntekig, ma is, holnap, és azt gondoltam, hogy ma is, meg holnap is az Úr Jézus utolsó 24 órájának két legfontosabb jelenetére emlékezzünk vissza. Az első az ma este az, amikor visszaemlékezünk a felső teremben lezajlott utolsó vacsorára, illetve holnap majd, ha Isten segít minket, a Gecsemáné kertbe kísérjük el az Úr Jézust, mielőtt megérkezünk nagypénteken vele együtt a Golgotára. Most előttünk van ez a felolvasott ige szakasz, amelyben hát sok mindenről szó esik, és sok minden történik, de kifejezetten erre a részre szeretnék koncentrálni, ami az úrvacsora szereztetésével kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban az Úr Jézus mondott egy mást, amit meg kell alaposan fontolnunk. Annál is inkább, mert hát én is így vagyok vele, meg ti is, hogy az úrvacsora szereztetési igéi, azt általában kívülről tudjuk, és éppen ezért nagyon is meg tud kopni a fénye, a ragyogása ezeknek a szavaknak, vagy hogy úgy mondjam, elvesztik a súlyukat ezek a szavak, ezek a mondatok. És hát olyan jó lenne, hogyha az Úr újra, mintha felragyogtatná előttünk ezeket a szavakat ma este is. És újra súlyt nyernének a szívünkben és az eszünkben ezek a mondatok, ezek a szavak, amiket az Úr Jézusunk mondott. Nagyon-nagyon fontos az, amit itt Jézus elmond. Többek között azért is, mert elárulják nekünk azt, hogy az Úr Jézus hogyan tekintett az ő halálára, ami ugye a küszöbön állott. Manapság ennek különös aktualitása is van, mert mindenféle jótét lélek úgy érzi, hogy neki valamit mondani kell Jézus haláláról, meg feltámadásáról itt az ünnep kapcsán. Az beszélnek össze-vissza az emberek. Kérdés, hogy Jézus mit mondott az ő haláláról, meg a feltámadásáról? Különösképpen is mit mondott a haláláról? Mert itt elsősorban még a haláláról beszélt, ami éppen bekövetkezendő volt. Nagyon fontos, hogy mi is azt gondoljuk az Úr Jézusról is, de a haláláról is, amit ő mondott erről. És ezt a hagyományt, hogy így mondjam, ezt vigyük tovább. Mindig is az egyháztörténetben az igaz keresztényeket ez jellemezte, hogy figyeltek arra, mit mondott az Úr Jézus, és amit ő mondott a saját életéről, haláláról, azt megőrizték, igyekeztek jól megérteni, és azt tovább vinni, és azt fönntartani. Nekünk is különösen is fontos manapság, hogy Jézusnak azokat a szavait, amiket a saját haláláról mondott, azokat mi jól megértsük, fölelevenítsük magunkba, és hát ehhez ragaszkodjunk. Mi is úgy nézzük az ő halálát, hogy ő nézte. Most ugye, ha oda bepillantunk abba a felső terembe, azt látjuk, hogy az Úr Jézus ott van a tanítványaival, mint egy visszavonultan, és valami barátjuknak, valószínűleg valamelyik barátjuknak a házánál gyűltek össze, ott vannak a földön tulajdonképpen ilyen párnák letéve, és akkor egy ilyen nagyon alacsony asztalka van középen, ledőlnek az emberek az asztalhoz, tanítványok, ott van Jézus is köztük, és úgy egy kedves jelenet ez tulajdonképpen, ami előttünk van. Tehát nem egy asztalt ülnek körbe, ne így képzétek, hanem inkább egy alacsony asztalt feküsznek körbe tulajdonképpen, fél oldalukra, könyökükre támaszkodva. Nincs jelen szolgáló, aki megmosta volna a vacsora előtt a lábukat, és az apostolok közül egyik se volt, amelyik ezt a szolgai munkát elvégezte volna, ezért ugye rendkívül kínos volt, hogy egyszer csak az Úr Jézus föláll, és magára köti a rabszolga kendőt, és egy tálba vizet önt, körbejár, és akkor megmossa a tanítványok retkes lábait. Aztán utána azt mondja nekik, hogy a valódi szeretet az alázatos szolgálatba jut kifejeződésre. És a világ csak akkor ismeri fel majd, hogy ők az ő tanítványai, hogyha tudják egymást így szeretni. Aztán itt hangzott el ezek a szavai, amiket felolvastam arról, hogy valaki el fogja árulni őt. Ezek az önfeláldozó szeretetnek pont az ellenkezőjéről tanúskodó szavak. Egyikük elárul majd. Beszél sok minden egyébről. János evangélista különösen is részletesen leírja ennek az utolsó együttlétnek a szavait, az eseményeit. De most mi arra figyelünk, hogy a vacsora egy pontján megdöbbenten látják a tanítványok, hogy Jézus kezébe vesz egy darab kenyeret, hálát ad, megtöri, és a kezükbe adja a következő szavakkal: ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek, tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanúgy veszi vacsora után a kelyhet, poharat, és adja nekik, azt mondva, hogy e pohár az új szövetség az én véremben, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát ezek a szavak és a hozzájuk kapcsolódó tettek, azok, amikre most mi elsősorban koncentráljunk, és tudatosítsuk magunkba, hogy ezek tükrözik, hogy Jézus hogyan tekintett a halálára. Legalább három dolgot emelnék ki. Először is azt, hogy az Úr Jézus ezekkel, amikor itt megszólalt és tette, amit tett, akkor kiemelte a halálának a központi jelentőségét. Ez az első dolog. Tehát ő a saját halálának központi jelentőséget tulajdonított. Szoktak itten vitatkozni, hogy Jézus feltámadásának van nagyobb jelentősége, vagy a halálának. Hát nyilván mind a kettőnek, de itt a halálának tulajdonít kulcsfontosságú szerepet, vagy jelentőséget az Úr Jézus. Egy különös dolog, hogy Jézus másnap, ugye gyakorlatilag egy pár óra múlva ott függ a kereszten, és haldoklik, és a következő estét már nem éri meg, mert eltemetik addigra. És most, amikor itt a tanítványaival együtt van, akkor azt mondja nekik, hogy a halálomra emlékezzetek. A halálomra emlékezzetek vissza. Ugye mind a kenyér, mind a bor kapcsán ezt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, reám emlékezve. És nyilvánvaló a szimbólum, hogy a kenyér, amit megtört, az az ő megtört testére vonatkozik, és a bor pedig az ő kiontandó vérére vonatkozik. Ott, amikor elmondta ezeket a szavakat, akkor nem az ő még élő testéről beszélt az Úr Jézus, hanem a megtört testéről beszél. És nem az ereibe keringő vérről beszélt, hanem arról a vérről, ami majd ott folyik le a keresztfán, aztán lucskos lesz tőle a fa is, meg a föld is alatta. Amikor elválik egymástól a test és a vér, amikor direkt szétválasztatik, amikor meghal, az egész szimbólum erről beszél. Amikor meghalok, a halálomra emlékezzetek vissza. Most mondja el ezt nekik, mert ő tudja, hogy holnap már erre nem lesz módja. Nem akarta a tanítványaira bízni, hogy majd találjátok, hogy emlékeztek rám, esetleg. majd gondoljátok át, hogy akkor most a születésemre emlékeztek, vagy valamelyik csodámra emlékeztek, vagy valamelyik tanításomra emlékeztek, vagy majd eldöntitek, hogy mire emlékeztek, meg mire nem. Nem bízta rájuk ezt a dolgot, hanem azt mondta, hogy azt akarom, hogy erről emlékezzetek meg. A megtört testemről és a kiontott véremről, a halálomról. Erről emlékezzetek meg, nem másról. És ez a dolog, testvérek, ez eléggé, hogy mondjam, megfog bennünket, megragad bennünket. Különösképpen azt, aki úgy Jézus halálának egyébként nem tulajdonít különösebben nagy jelentőséget. Mert aki már egyszer fölfogta Jézus halálának a jelentőségét, azt újra megérinti ez a dolog, hogy hát ezt Jézus akarta, hogy ez megragadjon engem. De hát ha azt is megragadja, akit még ez különösebben nem ragadott meg soha. Jézus azt akarja, hogy a halálára emlékezzünk. És nem is csak ugye egyszer, mondjuk ha valaki meghal a földön egyszer, elmegyünk a temetésére, aztán utána hát emlékezünk rá, de azért mégse úgy. Jézus azt akarja, hogy a tanítványai ezt a világ végezetéig gyakorolják, és a világ végezetéig a haláláról emlékezzenek meg, mindenek előtt. Megtört testéről és a kiontott véréről. Ez kell, hogy bennünket is ugye kötelezzen arra, hogy mi is mindig újra megemlékezzünk, ünnepélyes külsőségek között róla, úgy, hogy tartjuk az úrvacsora osztást. Ezért is fogunk hát a régebbi gyakorlatunktól egy kicsit eltérni, és nagypénteken mostantól kezdve úrvacsorát osztani. Nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy ezt cselekedjük az Úr Jézus emlékezetére, és ezt cselekedjük, ne mást. Ez azt hiszem, hogy mivel Jézus nem azt mondta, hogy másra emlékezzünk vele kapcsolatba, tehát nem azt mondta, hogy a Betlehemre emlékezzetek. Persze emlékezhetünk a Betlehemre, megszületésére. Még csak nem is azt mondta, hogy a szűztől fogantatásomra emlékezzetek. Persze arra is emlékezhetünk. Vagy nem azt mondta, hogy emlékezzetek arra, amikor a leprásokat gyógyítottam, vagy holtakat támasztottam, persze ezekre is emlékezünk. Nem azt mondta, hogy emlékezzetek a hegyi beszédre, persze, hogy ne emlékeznénk a hegyi beszédre. Még csak nem is azt mondta, hogy majd a feltámadásomra emlékezzetek, vagy a mennybe menetelemre, persze emlékezünk a mennybe menetelére, meg a feltámadására is, meg arra is, hogy vissza fog jönni. Sok minden van Jézus Krisztussal kapcsolatban, de különös ez, hogy nem ezeket mondta azon az utolsó vacsorán, hanem azt, hogy a halálomról emlékezzetek. És ez jelzi, hogy Jézus a halálának, ami éppen még előtte volt, ennek alapvető, kulcsfontosságú, elmondhatatlan jelentőséget tulajdonított. Nincs, testvérek, azóta se kereszténység, amelyik, illetve nem kereszténység, az, amelyik elfelejtkezik a keresztről. Elfelejtkezik Jézus haláláról. Amelyik egyszerűen nem is hozza szóba ezt, mert mit tudom én, valamilyen érveket hoznak, hogy az ember áldozatról, ami az Istenre rossz fényt vet, meg okoskodnak össze-vissza. Nem akarlak most ezzel untatni benneteket, hogy milyen teológiai blödségek és eszementségek vannak manapság, amikkel próbálják alátámasztani, hogy miért nem kell nekünk a keresztről, meg a kereszt haláról, Jézus megtöretett testéről és véréről egyáltalán beszélni. Elegészen odáig, hogy zavarja az embereknek az esztétikai érzését. Hát ne beszéljünk róla. Hát nem, testvérek, ez már nem kereszténység. Az a kereszténység, amelyik azt mondja, hogy nem akarok köztetek másról tudni, mint Jézusról, róla is, mint megfeszítetről, mint aki meghalt. Ez áll a kereszt, áll a keresztény vallásnak a középpontjában, Jézusnak az áldozata, más szóval. Szóval ennek, ez azért van így, nem azért van így, mert Calvin azt mondta, meg Luther azt mondta, meg nem tudom ki mit mondott, hanem azért van, mert Jézus ezt akarta. Tehát az első dolog, amit szeretnék itt aláhúzni, hogy ez látszik itt előttünk, hogy az Úr Jézus a saját küszöbön álló halálának mérhetetlen jelentőséget tulajdonított. Úgyhogy tulajdonítsunk annak mi is mérhetetlen jelentőséget és súlyt. A második dolog, amit kibányázhatunk az Úr Jézus szavaiból, hogy amikor elmondja a kehely feletti szavait, tehát a pohár feletti szavait, ezt nem Lukácsnál olvassuk, hanem inkább Máténál olvassuk, és egyébként Pál apostolnál is, akkor azt mondja, hogy a pohár a véremet jelképezi, amely az új szövetségnek a vére, mely kiontatik a bűnöknek bocsánatára. És ez egy nagyon fontos megállapítás megint a részéről, és mert hogy ezzel mondja el, hogy mi a halálának a célja. Miért van olyan mérhetetlen jelentőségű halálnak? Ezért. Mert ez az én vérem kiontatása, testem megtöretése is, de a pohár fölött mondja, a vérem kiontatása, az az új szövetség vérének a kiontása, és a bűnök bocsánatára ontatik ki. Vagyis az Úr Jézus kinyilvánította ezzel azt, hogy a halálnak az a célja, hogy Isten az ő vérére tekintettel, az ő odaadott vérére tekintettel új szövetséget kössön a népével, amely szövetségnek legnagyobb ígérete a bűnök megbocsátása lesz. Ahhoz, hogy ezt még mélyebben értsük, testvérek, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk sok évszázaddal korábbra, nevezetesen abba az időben, amikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött. Mert azt olvassuk, hogy Isten Ábrahámot megkereste, és közölte vele, hogy veled szövetséget kötök, és ott is volt vérontás, mert emlékeztek ezekre a kettévágott állatokra, amik között Isten elment. És volt ígéret is, amihez a szövetséghez csatlakozott, unilik Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy kapsz egy utódot, amelyből majd sok utód lesz, és ebből az egy utódból azért áldás származik a föld minden nemzetségére, és lesz majd egy föld is, ahol a te utódaid, akik megsokasodnak, fognak élni. Tehát volt vér és volt ígéret ott is. És aztán utána, ha megyünk a történelembe tovább, akkor látjuk, hogy Isten ezt a szövetséget megújította Ábrahám utódaival a Sinai hegynél, ahol ott volt Isten, ott voltak Ábrahám utódai, és ott is volt vér, mert áldozatoknak a vérét hintették a népre, és ott is voltak ígéretek, amiket Isten adott a népének. Egyébként Ábrahámtól is elvárt Isten dolgot, nevezetesen jár én előttem és légy tökéletes. A Sínai hegynél meg azt várt el Isten a néptől, hogy ti pedig tartsátok be a parancsolataimat. Mindenhol valahol, ahol ilyennekkel találkozunk, ott mindig az van, hogy Isten szövetséget köt valakivel, vagy valakikkel, a vérre tekintettel, és ígér valamiket az illetőnek, a maga részéről, hogy majd én ezt megadom neked. Tőled pedig azt várom, hogy. Na most teltek, múltak a századok, a Sinai hegy után, ugye, emlékeztek, hogy Ábrahám utódai szövetségszegők lettek, ami a Bibliában legsúlyosabb bűn, szövetségszegés. Elfordultak Istentől, és a maguk részéről nem teljesítették a szövetségi kötelességeiket. És ezért Isten büntetését vívták ki a zsidók, ami le is sújtott reájuk úgy az északi ország részre, mint a délire. De valamikor a 7. században élt egy próféta, bizonyos Jeremiás, akinek az Úr szólt, és azt mondta neki, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, melyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsik és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Itt van az új szövetség ígérete. És akkor eltelt 600 év utána, és ott vagyunk a Jeruzsálem városába, a felső szobába, a ház nagy termébe, és ott van egy Jézus nevű ács, vagy prédikátor, vagy tanító, aki veszi a poharat, amiben bor van, és nagy merészen azt mondja, e pohár az új szövetséget jelképezi. A benne lévő bor az én kiontásra kerülő véremet, ami ennek az új szövetségnek az alapja lesz, és amely vér kiontatik azért, hogy a bűnök megbocsátassanak. Most teljesedik be, amit Jeremiásnak ígért az Úr. Ezek a szavak az Úr Jézustól, testvérek, számomra, és mindnyájunk számára azt hiszem, hogy rendkívüli fontossággal bírnak. Ő így tekintett az ő halálára. Az én vérem, amit ki fogok ontani, ez, amit én adok oda, nem elveszik tőlem, én fogom adni. Ez a vér az, amire az új szövetség épül, amit megígért az Úr Jeremiásnak. Amihez egy hatalmas ígéret kapcsolódott már akkor, a bűnbocsánat ígérete. Na most itt erről van szó. Ezért halok meg, hogy ez a szövetség létrejöhessen, létrejöjjön, hatályba léphessen. Az én áldozatom, az én vérem az az áldozat, amely által az új szövetség a megbocsátás ígéretével létrejön. Létrejön. Nagyon fontos szavak. Annyit még aláhúznék, testvérek, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség, ugye emlékeztek, itt mondtam az előbb, hogy a kettévágott állatok vérére épül, amihez Isten nagy ígéretet csatol. A Sinai hegynél a zsidókkal kötött szövetség megint csak vérre épül, áldozati vérre épült, és ehhez is ígéretek kapcsolódtak. De az a vér, testvérek, amikre ezek a szövetségek a maguk ígéreteivel együtt épültek, mindig előre mutattak az Úr Jézusnak a vérére. Úgy mondjuk ezt így teológus nyelven, hogy tipológikusan előre mutattak Jézus vérére. Ezek típusok, árnyékoknak is nevezhetjük őket, amik előre utaltak Jézus vérére, amely által majd az új szövetség megalapozódik. Ha kérditek, hogy egyébként, hogy a régi időkben miért kellett vérre épülnie Isten és az emberek szövetségének, vagyis megbékélt kapcsolatának, hogy így mondjam, békességes viszonyának, akkor erre a válasz az, hogy azért, mert Isten szent, és az emberek pedig bűnösök, és egyik ember se volt arra soha méltó, hogy Isten vele szövetséget kössön. Az ember nem méltó arra, hogy az Isten vele szövetséget kössön, amire az ember méltó az az, hogy Isten megölje. Halál büntetése méltó, a bűn zsoldja a halál. A Szent Isten nem köt szövetséget bűnösökkel, lázadókkal, őt megvető, magukat istenítő emberekkel. Ők csak halált érdemelnek, hogy Isten mégis szövetséget köthessen Ábrahámmal és az utódaival, rendelt egy ilyen áldozati jószágot, hogy azt ölje meg Ábrahámék és az ő utódai helyett. És az áldozat halt meg az ember helyett. Isten maga találta ki ezt a helyettes áldozatnak az intézményét. Hogy arra tekintett el, hogy most már az igazságos ítélete utolérte azt a jószágot, erre tekintett el az emberhez kegyelemmel fordul és szövetséget köt vele. Kegyelmi szövetséget köt vele. Kegyelemből szövetséget köt vele. És így értjük meg, testvérek, hogy Jézus halála az egy helyettes, engesztelő áldozat. Ő azért adta a vérét, hogy velünk Isten ne minket sújtson a halállal, hanem őt sújtotta a halállal, amit mi érdemlünk, és most már Isten velünk szövetséget tud kötni, új szövetséget, kegyelmi szövetséget tud kötni. Megbocsátva a mi bűneinket. Itt, ami új, az többek között, tehát több minden miatt is nevezi Jeremiás is, meg egyébként Jézus is az új szövetséget újnak, de többek között azért is, mert nem áldozati állatok vérére épül, hanem Jézus Krisztusnak, Isten szent fiának a vérére épül az új szövetség. Nem akarom ezt tovább űzni, fűzni, mert azt hiszem, testvérek, hogy ez egyébként az egyik legnagyobb biblika-teológiai téma, a szövetség témája, és ennyi is elég. Ennyi is elég annak megértéséhez, hogy az Úr Jézus azt látta a haláláról, hogy amikor én meg fogok halni, és megtöretik a testem, és kiontatik a vérem, amelyre emlékezzetek, akkor létre fog jönni az új szövetség, amelynek az ígérete a bűnbocsánat. Isten és az emberek között az ő kiontandó vérére tekintettel jön létre békességes viszony, békességes kapcsolat. Csak erre tekintettel, másra tekintettel nem. Ez teszi egyébként Jézus áldozatát is egyedülállóvá, mert nincs más áldozat a világban, amire nézve Isten szövetséget kötne bárkivel. Csak ez az egy áldozat. Nincs más áldozat, amelyre nézve Isten megbocsátana a bűnösnek, nekem, nektek. Csak ez az egy áldozat. És nincs az a vallás, amelyik üdvözítené az embert, és elérhetné, hogy Isten szövetségbe fogadja az embert. Csak a kereszténység. Úgyhogy ez biztosítja a mi exkluzivitásunkat is. Jézus így nézett a halálára, és nekünk is így kell ránézni. A harmadik dolog, testvérek, tehát az első az volt, hogy az Úr Jézus ezen az utolsó estén nyilvánvaló módon a halálának központi jelentőséget öntött, és utána megmagyarázta, hogy miért. Azért, mert ez az új szövetség alapja. És ez az új szövetség pedig azt jelenti, hogy Isten meg fog nektek bocsátani, és így ölel benneteket magához. Így ad nektek üdvösséget. A harmadik dolog, amit Jézus tanított, hogy az ő halálát, illetve annak érdemét személyesen el kell fogadni az embereknek. Figyeljétek meg, hogy abban a felső teremben nagyon-nagyon fontos mozzanat volt, ami sokszor talán úgy sokak figyelmét elkerüli, de nem kerülheti el a figyelmünket, hogy amikor Jézus vette a kenyeret és a bort, akkor azt nem úgy tette, hogy elvonult valamelyik sarokba a tanítványai közül, és ott fölmutatta nekik a kenyeret, aztán utána a bort is, aztán utána visszaült közéjük. Azt folytatták a vacsorát. Tehát nem egyféle ilyen színi előadást tartott, hogy kiáltott valami pulpitust, aztán megmutatta nekik, hogy na, ezt kell csinálni, aztán akkor utána jó, visszaülök közétek. Tehát furcsa dolog ez, hogy igen, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ott volt közöttük, és utána vette a poharat, és odaadta a kezükbe, és őnekik pedig személyesen át kellett venni tőle a kezükkel, meg a szájukkal a kenyeret is, meg a bort is. Ott mindenkinek külön-külön, személyesen kellett átvenni. Jézus mintegy bevonta őket a szertartásba, nem csak mint kívülálló szemlélők voltak, hanem bevonta őket ebbe a dologba, mégpedig személyesen. Ez ugyanúgy volt, mint ahogy nálunk is van, hogy veszem, jöttök, adom, ti is veszitek, megeszitek. Jön a kehely, mindenki veszi, magához veszi. Hát ez egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy megértsük, hogy az Úr Jézus ezzel azt akarta ezzel a személyes átvétellel generálni, vagy azt akarta felismertetni az emberekkel, hogy nektek személyesen kell engem elfogadnotok, és amit én szereztem nektek, az személyesen kell a magatokévá tennetek. Nem a szátokkal egyébként, hanem a szívetekkel, a hitetekkel. Igen, a szent jegyeket a szátokkal veszitek magatokhoz, de engem és a bűnbocsánatot, amit én megszerzettem nektek a kereszten majd, azt hittel tudjátok csak magatokévá tenni. Nagyon fontos ez, testvérek, mert nehogy úgy járjunk, hogy hát ide kijövünk az úrvacsorához, aztán vesszük a kenyeret is, meg a bort is, de úgy a szívünkben nincs hit az Úr Jézus iránt, akinek a véréért, áldozatáért van a számunkra bűnbocsánat. Csak úgy azt hisszük, hogy azért, mert megettük a kenyeret, meg megittük a bort, ezért már mi ma úgy automatikusan ugye részesültünk a dologba. Tehát a reformátorok is aláhúzták, hogy itt a személyes hit döntő fontosságú, döntő jelentőségű. Az is fontos, hogy személyesen vegyük át egyébként a kenyeret is, meg a bort is, de az is, hogy közben személyesen hittel ragadjuk meg Krisztust, mint megváltónkat. És az ő bocsánatát a saját bűneinkre elfogadjuk, és a magunkévá tegyük. Nekem hinnem kell abban, hogy ő megváltott engem, nekem is bűnbocsánatot szerzett, érte kötött velem Isten szövetséget, érte lehetek béke viszonyba Istennel, én nekem kell ezt hinni és megragadni magam számára. Az Úr Jézus ezt a személyességet egyébként már máskor is szóvá tette. János evangéliumának 6. részéből olvassuk, hogy ezt mondja, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, én bennem marad és én ő benne. Nyilvánvaló, hogy már amikor ezt mondta Jézus, akkor se arról, nem arról beszélt, hogy őt meg kell enni, mint valami kanibálok, megesszük Jézust, hanem arról beszélt, hogy hinni kell ő benne. Higgy és ettél. Credo et manducas, ahogy mondta Augustinus. Hit. Itt is erről van szó. Nem elég a szánkkal magunkhoz venni egyéket, hinnünk kell azt, hogy Jézus testét és vérét jelképezi, ami megtöretett, a vére kiontatott. Miért? Azért, hogy velem Isten szövetséget kössön, velem, és az én bűneim megbocsáttassanak. Az enyémeim, nem a másoké, meg nem általában az embereké, az enyém. Értitek, hogy az Úr Jézus ezzel a személyességet akarta érzéketet, amikor adta nekik, és ők elvették és megették. Személyes dolog ez. Egy érdekes nagyon, hogy egy angol igehirdető mondta el, egyébként John Stottnak hívják, hogy ő sokáig úgy gondolta, hogy amikor Jézus meghalt, akkor az egész emberiséget úgy automatikusan megváltotta, és mindenkinek az üdvösségét bebiztosította, többek között, tehát nyilván az övét is, de mindenkiét. És egyszer ő írja le, hogy egyszer valaki azt kezdte el neki mondogatni, hogy hát Jézus valóban meghalt, és bűnbocsánatot szerzett az embereknek, De ezt neked személyesen el kell fogadni. És akkor azt mondja, hogy emlékeztem, hogy nagyon arrogáns módon válaszoltam erre. És aztán viszont Isten lelke dolgozott benne, és fölismerte, hogy ez mekkora nagy igazság. Hogy ezt én nekem személyesen el kell fogadni. És nem úgy automatikusan működik a dolog. Hogy Jézus meghalt, és akkor most már Isten mindenkivel megkötötte a szövetséget, meg mindenkinek megbocsátotta a vétkeit, anélkül, hogy ezt valaki elfogadta volna személyesen, neki rá is érvényes. Nem. Isten senkire nem erőszakolja rá a szövetségét és a bűnbocsánatát. Azt el kell fogadni. Megértettem, mondja Stott, és megtettem ezt a személyes döntést, és azóta mondja, írja, hogy én is mindenkinek elmondom, hogy ez személyes dolog. És én is most ezt mondom, hogy nálam is személyes volt, és nektek is személyes kell, hogy legyen mindenkinek. Mert akkor, ha ez személyes, akkor a miénk. Az Isten szövetség, és miénk a bocsánata is. De ha csak úgy tudunk erről, akkor nem a miénk. Ezt el kell fogadni. Ebbe hinni kell, személyesen. Nem csak a jegyeket kell átvenni személyesen, hanem a a szövetséget is személyesen kell elfogadni, és a bűnbocsánatot is személyesen kell elfogadni, és személyesen kell természetesen fölvállalnom azt is, amit Isten mond nekem, hogy akkor jó, járj én előttem, és légy tökéletes. Kövess engem. Érzékelitek, testvérek, hogy milyen csodálatos ez a készülődés, ami ott abban a felső szobában volt. Tehát hogy belegondoltok ebbe a három dologba, hogy érzékeltette az Úr Jézus végtelen egyszerűséggel. Nem is tudom, tehát még többet beszélek róla, mint kellene. Vagy nem beszélünk róla eleget mégse. Nem gondolkozunk róla eleget mégse. Hát olyan csodálatos azért ez, hogy látszik, megláttatja a tanítványival, hogy mennyire fontos az én halálom. Ti nem tudjátok fölfogni, magatokról nem is jönnétek rá erre, de most én elmondom nektek, hogy ez a legfontosabb velem kapcsolatban, amire emlékeznetek kell. És a ki nem mondott kérdés, hogy de miért? Hát ezért, mert az új szövetség, amiről tudjátok, Jeremiás beszélt, igen. Na most azt fogom megalapozni holnap. És azért Isten veletek szövetséget köt, és megbocsátja a ti bűneiteket. De ha én nem halok meg, akkor ez soha nem fog megvalósulni. De én meg fogok halni, és ez meg fog valósulni. És amit én megszerzek nektek, azt nektek személyesen el kell fogadni, úgy, hogy most a kezemből elfogadjátok a megtört kenyeret meg a kelyhet. Személyesen. És hittel. És akkor használ nektek. Milyen csodálatos dolog ez, testvérek, és talán most ma estére ennyi is elég nekünk. Ma szerda este van, nagy szerda, ugye? Ez az esemény nagy csütörtökön történt, ott eredetileg. Tényleg, gondoljatok arra, hogy az az este volt az, amikor tényleg az Úr Jézus utoljára látta a naplementét, most így mondom. És tudta azt is, ahogy említettem, hogy holnap ilyenkorra már ő el lesz temetve. De annyira megdöbbentő, testvérek, hogy ez a csodálatos Jézus azt is tudta, hogy a küldetésének eddig még nem, küldetésére eddig még nem tette fel a koronát. Tehát, hogy hihetetlen. Tehát most, ha mi 30, mondjuk Jézus 30-35 év körüli lehetett, hogyha valaki tudja, hogy hónap meghal, akkor visszafele nézeget, hogy akkor most elvégeztem az életfeladatomat, vagy nem, vagy betöltöttem a küldetésemet, vagy nem. De Jézus nem visszafele nézett, hanem előre. Mert tudta, hogy holnap fogom föltenni a koronát. Holnap fog elvégeztetni az, amiért én ide jöttem. Holnap. Tizen nem tudom hány óra múlva. Értitek ezt, testvérek? Döbbenetes. Nem, az nem lehetetlenné teszi a küldetésem teljesítését, ami holnap történik velem, hanem holnap fog beteljesedni az, amiért eljöttem. Mert én azért születtem, hogy meghalljak. És a véremet adjam, és a testem megtöressék, és arra tekintettel fog Isten új szövetséget kötni, és megbocsátani, és létrehozni az ő új népét. Az én küldetésemre holnap teszem föl a koronát. És ha még tovább nézzük ezt, testvérek, Jézust ugye hát azon az éjjel elfogják, és viszik, és utána sok mindenen keresztül megy, fölszögezik a keresztfára másnap, és akkor ott van fönn a kereszten még egy pár órát, ott szenved, haldoklik, és akkor még az utolsó pillanatban, nem előbb, és nem is később, hanem a legutolsó pillanatban mondja ki azt, hogy elvégeztetett. Na most, a küldetésem teljesítve. És akkor már nem jövő időben mondja, hanem tetelesztály, perfektumba mondja, befejezett, most. Most van elvégezve az, amiért jöttem. Most kerül föl a korona a küldetésemre. Hát, ha ő így nézett a halálára, akkor mi is így kell, hogy nézzünk. És tudatosítani kell magunkba azt, hogy ez kulcsfontosságú, azért, mert az új szövetség ezért köttetik velünk, és ezért vannak megbocsátva a bűneink, mert ő ott ezt elvégezte. És tudnunk kell, hogy ez személyes dolog, egészen személyes dolog mindenkinek, egy individuális dolog, ez nekem kell elfogadni. Nekem kell hinnem ebben a Krisztusban, és abban, amit ő szerzett nekem. És utána hozzáfoghatunk ahhoz, hogy keresztényként éljünk. Járj én előttem, és légy tökéletes. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, szeretnénk imádni téged, hangos szóval is, de a szívünk csöndes szavával is. Köszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre, és köszönjük néked, hogy nem csak végig jártad az életutadat, hanem különösképpen is teljesítetted a küldetésedet. Köszönjük néked, hogy te világosan láttad, hogy miért jöttél, hogy mi a te feladatod, és köszönjük néked, hogy ezt a feladatot irántunk való szeretetből és az Atya iránti hűségből vállaltad, és teljesítetted is. Köszönjük te néked, hogy rendelted az úrvacsorát, hogy minket is mindig emlékeztess, és majd az utódainkat és azok utódait is, ha még lesznek. Emlékeztess arra, hogy a te életednek legfontosabb mozzanata a halálod volt. Köszönjük te néked azt, hogy a te halálod által léptetted hatályba az új szövetséget és a bűnbocsánat ígéretét. Köszönjük te néked, hogy azóta személyesen hihetünk az örömhírben, az evangéliumban, hihetünk benned, és akkor már is benne vagyunk ebbe az új szövetségbe, tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten fiai és Isten leányai, és tudjuk, hogy megbocsátattak a bűneink is, éretted és egyedül éretted, és tudjuk, hogy nekünk csodálatos jövőnk is van. Nem csak egy boldog földi életünk, hanem milyenk az örök üdvösség is, és ott lehetünk majd a te országodban. És együtt ehetünk veled, és együtt ihatunk veled, ahogy mondtad ott abban a teremben. Köszönjük te néked, hogy ma is elcsöndesítetted a szívünket, és kérünk téged, hogy te adj további gondolatokat, te adj további imádságokat a szívünkbe, hogy így tudjunk készülni nagy péntekre és húsvét ünnepére is. Köszönjük te néked a mai esteinket, köszönjük néked az ígét, köszönjük, hogy lelked munkálkodik bennünk, köztünk. Köszönjük te néked, hogy szeretsz minket, és mi pedig dicsíthetünk és magasztalhatunk téged most is. Kérünk, vigyázz ránk az éjszakába, áld meg a holnapi napunkat is, és valóban segíts, hogy ne távolodjunk el tőled, hanem egyre közelebb kerülhessünk hozzád. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ha Isten éltet minket, akkor holnap is este 6 órakor találkozhatunk, és akkor a Gecsemánékert bekísérjük el, ha megadatik az Úr Jézus Krisztusunkat.